Ézsaiás könyve 16-tól a 20. fejezetig. A következő néhány fejezetben a színfalak mögött Asszíria erőteljes katonai nagyhatalommá fejlődik. Asszíria fővárosa Ninivé volt, és itt hatalmas hadsereget gyűjtöttek össze, amely hamarosan az egész világot igába hajtja. Ézsaiás a környéken levő országokhoz szól, Moábhoz, Szíriához, Efraimhoz, Egyiptomhoz és Etiópiához, mivel ezek a népek harcba kellett szálljanak az asszírokkal. Először Moábhoz szól, amely a Jordán keleti partján fekszik, és a mai Jordániának felel meg. Küldjetek bárányokat az ország uralkodójának, Szelából a pusztaságon át, Sion leányának hegyére. Szelá másik neve Petra, a sziklaváros. Bújdosó madárhoz, földült fészekhez hasonlítanak Moáb leányai az Arnon gázlóinál. Tartsatok tanácsot, hozzatok döntést. Tedd árnyékodat fényes délben olyanná, mint az éjszaka. Rejtsd el az elűzötteket, ne jelentsd föl a bújdosókat. Hadd lakjanak nálad az elűzöttjeim, Moáb. Légy rejtek helyük, ha jön a pusztító. Mert vége lesz az erőszaknak, megszűnik a pusztítás, eltűnnek az ország eltiprói. Kegyelem által készül egy trón. Megingathatatlanul ül azon Dávid sátorában a bíró, aki törődik a joggal és szorgalmazza az igazságot. A proféciáknak gyakran kettős beteljesülési idejük van, egy közeli és egy távoli. Számos bibliatudós szerint ennek a proféciának a távoli beteljesedése akkor fog elkezdődni, amikor az Antikrisztus veszi át a világuralmának vezetését. A Dániel 9-ben azt olvashatjuk, hogy 77 van kiszabva népedre és szent városodra. Akkor véget ér a hitszegés, és megszűnik a vétek. Engesztelést nyer a bűn, és eljön hozzánk az örökké tartó igazság. Beteljesül a prófétai látomás, és felkenik a szentek szentjét. Tudd meg azért, és értsd meg. Attól fogva, hogy elhangzott a kijelentés Jeruzsálem újjáépüléséről, 7 hét fog eltelni a fejedelem felkenéséig. Azután még 62 hét, és újjáépülnek a terek és a falak nyomorúságos időkben. A 62 hét eltelte után megölik a felkentet, senkie sem lesz. Egy eljövendő fejedelem népe pedig elpusztítja a várost és a szentét. Elvégzett dolog, hogy pusztán álljanak a háború végéig. De a fejedelemnek is vége lesz, ha eljön az áradat. Erős szövetséget köt sokakkal egy hétre, de a hét közepén véget vet a véres és ételáldozatnak. A templom szegélyére oda kerül az iszonyatos bálvány, míg csak rá nem szakad a pusztítóra a végleges megsemmisülés. A tanítványok egyszer azt kérdezték, hogy mi lesz annak a jele, amikor el fog jönni az idők végezete. Jézus pedig elkezdte sorolni azokat a jeleket, amelyek erre figyelmeztetik majd őket, és többek között ezt mondja nekik, zsidóknak. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta ott állni a szent helyen, aki olvassa, értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza felső ruháját. Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. A Jelenések könyvének 12. fejezetében János a következő szimbolikus alakokat látta. Egy asszonyt, amely 12 csillagban van felöltözve, és éppen vajúdik gyerekszülés közben. Aztán látott egy vadállatot, amely szét akarta tépni a születendő gyermeket. Aztán olvashatjuk, hogy amikor az asszony megszülte a gyermeket, akkor azt a menny befogadta. Ezután a vadállat harcolni akart az asszony többi magjával, de az Isten sasszárnyakat adott nekik, hogy eljussanak egy vadonbeli helyre, ahol 3,5 évig táplálják őket. Profétikus szempontból ez azt jelenti, hogy Isten még egy 7 éves időszakot kell beteljesítsen Izrael nemzetének életében. 69 hét éves periódus beteljesült attól az időtől, amikor Artasasztá kiadta Jeruzsálem újjáépítésére vonatkozó parancsot egészen Jézus Krisztus eljöveteléig. Ez napra pontosan következett be, mert Krisztus előtt 445. március 14-én adta ki a király a rendeletet Nehémiásznak, hogy újjáépíthesse Jeruzsálemet, és 173.880 nap múlva, ami a babiloniai 360 napos naptáron számolva 483 évnek felel meg, Krisztus szerint 32. április 6-án Jézus bevonult Jeruzsálembe. Az angyal viszont azt mondta Dánielnek, hogy összesen 77 éves időszak lesz. Jézust megölték, és ezáltal ő véget vetett a bűneinknek, visszaállított minket az Istennel való kapcsolatunkban, de nem állította fel az örökkévaló királyságot, és a szent helyet sem kenték fel. Így a profécia egy része még beteljesedésre vár, és ez a 70. 7 éves periódusnak a végén fog megtörténni. Van tehát egy hiányzó 7 éves periódus, amelyről Jézus jövő időben beszélt a tanítványoknak. Amikor az egyházat elviszik a földről, akkor nagyjából azonos időben felemelkedik az Antikrisztus, mert az úrnapját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia. A Jelenések könyvének 4. fejezetében ezt olvassuk. Ezek után láttam, hogy íme, nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszél velem, és így szól. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Aki ott ült, hasonlónak látszott a jáspishoz és a karneolhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vént, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborul a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett. Majd az 5. fejezetben ezt olvassuk. És láttam a trónuson ülő jobb kezében egy könyvet, belül és kívül teleírva, 7 pecséttel lepecsételve. És láttam egy erős angyalt, aki hatalmas hangon hirdette. Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és feltörje pecsétjeit? Ki méltó arra, hogy a föld tulajdonlevelét felbontsa? Ki követelheti a maga számára a földet a megváltás napján? És nagyon sírtam, mert senki sem bizonyult méltónak arra, hogy felnyissa a könyvet és hogy beletekintsen. Ekkor a vének közül egy így szólt hozzám. Ne sírj! Íme győzött az oroszlán Júda törzséből, a Dávid utóda, és felnyitja a könyvet és 7 pecsétjét. És láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott áll a bárány. Olyan volt, mint akit megöltek. 7 szarva volt és 7 szeme, az Isten 7 lelke az, akiket elküldött az egész földre. A bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből. És amikor átvette a könyvet, a 4 élőlény és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt és aranycsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és új éneket énekeltek eképpen. Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket Istennek, minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és népből. És királysággá és papokká tetted őket a mi Istenünknek, és uralkodni fognak a földön. Ez a megváltott egyház éneke a mennyben, egyedül csak a megváltott egyház énekelheti ezt az éneket. Ez nem Izrael éneke, mert minden nemzetből és népből valók azok, akik éneklik. Nem is az angyalok éneke, mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket. Az angyalok nem énekelhetik ezt, de csatlakozhatnak a kórushoz, és több millióan fogják énekelni, hogy méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. De az első sort mi fogjuk énekelni? Aztán a 6. fejezetben ezt olvassuk. És láttam, amikor a bárány feltörte a 7 pecsét közül az elsőt, és hallottam, hogy a négy élőlény közül az egyik mennydörgéshez hasonló hangon így szólt. Jöjj! És láttam, íme egy fehér ló, rajta ülőnek íja volt, és korona adatott neki, és győzelmesen vonult ki, hogy újra győzzön. Ez az Antikrisztus felfedése, amely rögtön a Krisztusnak történt dicsőséges kijelentés után következik. Az Antikrisztus első dolga az lesz, hogy szövetséget köt Izrael népével. A Biblia nem írja azt, hogy ez a szövetség a templom felépítését is magába foglalja, ezt én magam teszem hozzá, mert erről határozottan meg vagyok győződve. Amikor majd megépítik a templomot, akkor nem a jelenlegi Omár mecset helyén fogják megépíteni azt, hanem szerintem a mecset északi falához fogják hozzáépíteni. Sokan azt gondolják erről a helyről, hogy valamikor itt állt Salamon temploma. Ezékielben olvashatunk egy olyan verset is, amely egy elválasztó falat említ, amely majd az új templomot elválasztja a mecsettől. A Jelenések 11. fejezetében pedig ezt olvashatjuk. Ekkor bírói pálcához hasonló mérővesszőt adtak a kezembe, és ez a szó hangzott. Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát, az oltárt és az ott imádkozókat. De a templom külső udvarát hagyd ki, és nem érd meg, mert megadatott a pogányoknak, hogy a Szentvárost tapodják 42 hónapig. Ha Salamon temploma ott állt a hegy északi oldalán, akkor a mecset pontosan a templom külső udvarán foglalna helyet. Az Antikrisztus tehát szövetséget köt Izraellel, és a 7 éves időszak közepén eljön Jeruzsálembe, és a Pál 2. tesszalonikai levele és Jézusnak a Máté 24-ben elhangzott szavai szerint ott fog állni az újjáépített templomban, és Istennek kiáltja ki magát. Azt fogja követelni mindenkitől, hogy Istenként imádják őt. Jézus szerint ez az a jel, amelyre a zsidók el kell meneküljenek Jeruzsálemből, mert az Antikrisztust ugyan előtte messiásként tisztelték, de ekkor rá fognak jönni arra, hogy becsapták őket. A Jelenések szerint ekkor fog Isten sasszárnyakat adni nekik, hogy a vadonba menekülhessenek, és ott táplálni fogják őket 3,5 évig. Az Antikrisztus hadsereget küld utánuk, de a föld meg fog nyílni, és elnyeli a hadseregét. De hová mennek a vadonban? Hová fognak menekülni? És itt kezd értelmet nyerni Ézsaiás ezen proféciája. Küldjetek bárányokat az ország uralkodójának Szelából a pusztaságon át Sion leányának hegyére. Bújdosó madárhoz, földült fészekhez hasonlítanak Moáb leányai az Arnon gázlóinál. Tartsatok tanácsot, hozzatok döntést. Tedd árnyékodat fényes délben olyanná, mint az éjszaka. Rejtsd el az előzötteket, ne jelents föl a bújdosókat. Hadd lakjanak nálad az előzöttjeim Moáb. Légy rejtek helyük, ha jön a pusztító. Mert vége lesz az erőszaknak, megszűnik a pusztítás, eltűnnek az ország eltiprói. Kegyelem által készül egy trón. Megingathatatlanul ül azon Dávid sátorában a bíró, aki törődik a joggal és szorgalmazza az igazságot. Az Antikrisztus eljövetelének napjától, amikor majd Istenként fogja magát kikiáltani a templomban, 1290 nap fog eltelni addig, amíg Jézus visszatér a földre az egyházával együtt, hogy megalapítsa a földi királyságát. Ezután pedig a közvetlen közeli időszakról szól Ézsaiás. Hallottunk Moáb gőgéről, hogy milyen gőgös, fennhéjazó, dőfös és öntelt, üres hencegő. Ezért jajgatni fog az egyik Moábi a másikért, mindenki jajgatni fog. Nyögni fogtok összetörten Kir-Haraszet Aszú szőlőjéért, mert elhervadtak Hesbon szőlőhegyei, Szibmá szőlőtőkéi. A népurai lemetszették vesszőit, pedig Jázerig értek, befutották a pusztaságot. Hajtásai szétágaztak, a tengeren túlra nyúltak. Ezért elsiratom Szibmá szőlőtőkéit, ahogyan sirattam Jázért. Elárasztalak könnyeimmel, Hesbon és Elálé, mert szüretedről és aratásodról elmaradt a kurjantás. Oda lett az öröm és a vigadozás a szőlőskertben, nem újonganak a szőlőkben, nem kiáltoznak. Nem tapos bort sajtókban a taposó, a kurjantást megszüntetem. Ezért, mint a citera, zeng a bensőm Moábért, a keblem Kir-Hereszért. És ha megjelenik Moab az áldozóhalmon, bárhogyan fáradozik, még ha szentélyébe megy is imádkozni, nem érhet el semmit. Ezt az igét mondta az Úr Moabról már régen. De most így szól az Úr. 3 esztendőn belül, a bérlők éveihez hasonlóan, megalázzák Moab előkelőit és egész nagy tömegét, még a maradéka is kevés, kicsiny és erőtlen lesz. És 3 éven belül Asszíria elfoglalta Moábot. Ezután a profécia Damaszkusz ellen fordul, amely Szíria fővárosa volt. Szíria és Izrael északi királysága szövetséget kötöttek Asszíria ellen, és abban reménykedtek, hogy ezáltal meg tudják állítani az asszírok invázióját. Ezért a profécia elsősorban Damaszkusz ellen szól, de Ézsaiás beleszövi Efraimot és Manassét is, kijelentve, hogy a megkötött szövetségükkel sem tudnak megállni az asszír támadás ellen, és mindnyájan el fognak esni. Fenyegető jövendőlés Damaszkusz ellen. Damaszkusz nem lesz többé város, rom és omladék lesz. Aroer városai elhagyottá válnak, nyájak lesznek ott, heverésznek háborítatlanul. Nem lesz erőd Efraimban, sem királyság Damaszkuszban. Egy sorsra jut Arám maradéka és Izrael fiainak dicsősége, így szól a seregek ura. Azon a napon lehanyatlik Jákob dicsősége, kövér teste lesoványodik. Úgy lesz, mint amikor gabonát markol az arató, és karjával levágja a kalászokat. Olyan lesz, mint amikor valaki kalászt szedeget a Refáim völgyében. Csak böngészni való marad benne, mint amikor az olajbogyót verik. 2-3 bogyó marad a fakoronájának tetején, 4 vagy 5 a gyümölcsfa ágain, így szól az Úr Izrael istene. Isten kijelenti, hogy a lakosokat úgy kipusztítják, hogy csak alig marad belőlük valami. Az asszírok nagyon kegyetlenek voltak. A történelmi feljegyzések szerint, amikor körbevették a városokat, és nem volt menekvési lehetőség, akkor sok esetben a városi emberek tömegesen követtek el öngyilkosságot, ahelyett, hogy az asszírok kezébe kerültek volna. Az asszírok kitépték a nyelveiket, kiszúrták szemeiket, és mindenféle szörnyűséget követtek el a rabokkal, ezért azok inkább önmagukat ölték meg. Jónás azért nem akart Ninivébe menni, és nem akarta Isten ítéletét elmondani nekik, mert attól félt, hogy a niniveiek megtérnek, és Isten nem fogja őket elpusztítani. Jónás igazi hazafi volt, és az ellenkező irányba indult, mert tudta, hogy ha megtérnek a bűnökből, akkor Isten hatalmas kegyelméből megbocsát nekik, és azt akarta, hogy Isten elpusztítsa az asszírokat, a niniveieket. Meg is történt, amire Jónás gondolt, és Jónás ott forrongott az események után, mire Isten azt mondta neki, hogy azért nem pusztította el őket, mert 120 000 kisgyermek van abban a városban, akik olyan kicsik, hogy nem tudják megkülönböztetni a jobb kezüket a baltól. Isten nagyon kegyelmes a gyermekekkel. És most vissza Ézsaiáshoz. Azon a napon alkotójára tekint majd az ember, és meglátja szemével Izrael szentjét. Akik megmaradnak, azok Istenhez fognak fordulni. Nem tekint az oltárokra, keze alkotásaira, meg sem látja, amit újjával csinált, a szent fákat és a tömjénező oltárokat. Azon a napon olyanok lesznek erős városai, mint az elhagyott erdő, és mint a hegycsúcs, amelyet elhagytak az Izrael fiai elől menekülők, pusztasággá lesz. Mert elfeledkeztél szabadító Istenedről, erős kőszikládra nem gondoltál, azért ültesz gyönyörű ültetvényt, és tele tűzdeled idegen vesszőkkel. Az ültetés után be is keríted, és reggelre kisarjasztod a magvakat. De oda lesz az aratás a hervadás idején, és gyógyíthatatlan lesz a fájdalom. Azért engedte meg Isten ezt az ítéletet, mert ők megtagadták Istent, és Isten Asszíriát használta az ítélet a pusztítás eszközéül. Ennek ellenére Isten Asszíria ellen is fog fordulni. Jaj, zúgasok nép! Zúgásuk olyan, mint a tenger zúgása. Morajlanak a nemzetek. Morajlásuk olyan, mint a hatalmas víz morajlása. Morajlanak a nemzetek, ahogyan morajlik a nagy víz. De ha megdorgálja az Úr, elfut messzire. Mint a polyvát kergeti a szél a hegyek között, és mint az ördög szekeret a szélvihar. Ha leszáll az est, rémületbe esnek, mire megvirrad, sehol sem lesznek. Ebből sejthetjük, hogy Isten hogyan fogja elpusztítani az asszírokat. Mert az asszírok valóban eljöttek, elfoglalták az északi királyságot, Moábot, Egyiptomot és Etiópiát, de nem győzték le Júdát. Amikor az asszírok felvonultak Jeruzsálem ellen, Ézsaiás azt mondta Ezékiás királynak, hogy ne aggódjon, mert nem fogják elfoglalni Jeruzsálemet, mert Isten meg fogja védeni őket. Ezékiás egy vízvezeték alagútat épített, hogy a silói forrás vizét bevezethesse a városba, hogy legyen vízük, amikor az asszírok ostrom alá fogják a várost. Az asszírok felvonultak Jeruzsálem ellen, és a falakon levő katonákat megfélemlítendő felkiabáltak, hogy ne higgyenek Ezékiásnak, mert egyik ellenségüket sem tudta megvédeni Istenük az asszírok ellen. Ezékiás az ellenség által írt levelet kiterítette az Úr előtt, és hozzá imádkozva panaszolta el, hogy mivel fenyegetőznek az asszírok. Ézsaiás mindig arra bíztatta a királyt, hogy bízzon az Úrban. És egy éjjelen az Úr angyala végig söpört az asszír táboron, és 185 ezer katonát pusztított el. Amikor másnap reggel az izraeliek az asszír táborra tekintettek, semmi más nem láttak, csak holttesteket mindenfelé. Ha leszáll az est, rémületbe esnek, mire megvirrad, sehol sem lesznek. Ez lesz a jutalma fosztogatóinknak, ez lesz a sorsa prédálóinknak. A 18. fejezetben egyesek az Egyesült Államokra vonatkozó proféciát látnak, de sajnálom, az én agyam nem annyira tudja ezt befogadni. Nem látom az USA-t sehol ebben a fejezetben. Jaj a szárnysuhogás országának Etiópia folyóin túl! Követeket küld a tengeren, papírushajókon a víz színén. Ez az etiópokról szól, akik követeket küldtek Jeruzsálembe, hogy szövetséget kössenek velük Asszíria ellen. Ézsaiás viszont azt tanácsolta, hogy ne kössenek velük szövetséget, mert Isten fog gondoskodni róluk, nem a szövetség. Induljatok gyorsan, követek, a szálas és sima arcú néphez, a közelben és távolban rettegett néphez, az elsöprő erejű néphez, melynek hazáját folyók szelik át. Ti a világ összes lakói, e föld lakosai. Ha ját adnak a hegyek, lássátok meg, ha megfújják a kürtöt, halljátok meg. Mert ezt mondta nekem az Úr. Nyugodtan nézem hajlékomból, mint ízó hőség fényes nappal, mint harmatozó felhő aratási hőségben. Mert még szüret előtt virágzás után, ha fürté érnek a szőlőszemek, akkor levágja a vesszőket metszőkéssel, lemetszi róla a vadhajtásokat is. Ott marad mindenestül a hegyek ragadozó madarainak és a föld állatainak. Ott nyaral a ragadozó madár, és ott telel a föld minden állata. Ézsaiás szerint Isten fogja elpusztítani Asszíriát, és a ragadozók ugyan esznek a holttestekből nyáron, de annyian halnak meg, hogy még télire is marad belőlük. Abban az időben ajándékot visz a seregek urának a szálas és sima arcú nép, a közelben és távolban rettegett nép, az elsöprő erejű nép, amelynek hazáját folyók szelik át, a seregek ura nevének helyére, a Sion hegyére. Most pedig Egyiptom felé fordul. Fenyegető jövendőlés Egyiptom ellen. Száguld az Úr a gyors felhőn, Egyiptomba megy. Meginognak előtte Egyiptom báványai, Egyiptom szíve megdermed keblében. Egyiptomit egyiptomira úszítok, hogy testvér testvér ellen, ember embertársa ellen, város város ellen, tartomány tartomány ellen harcoljon. Oda lesz Egyiptom bátorsága, tanácstalanná teszem. Kérdezgetik majd a bálványokat és a szellemeket, a halott idézőket és a jövendőmondókat. De én kiszolgáltatom az egyiptomiakat egy keménykezű úrnak, egy erőskezű király uralkodik majd rajtuk. Így szól az Úr, a seregek ura. Polgárháború lesz Egyiptomban, és egymás ellen fognak harcolni ott az emberek. És most érdekes előrejelzés következik. Kiapad a tengervize, kiszárad, kiszikkad a folyam. Bűzössé válnak a folyók. Egyiptomban a Nílus ágai leapadnak, kiszáradnak. Elfonnyad a nád és a sás. A Nílus menti tisztások, a Nílus torkolatánál és minden vetés a Nílus mellett elszárad, eltűnik semmivé lesz. Szomorúak a halászok, gyászolnak mind, akik a Nílusban horgásznak, elalélnak, akik hálót vetnek a víz színére. Szégyent vallanak a len megmunkálói, a gerebenezők és vászonszövők. Levertek lesznek a kötélverők, bánkódnak mind a napszámosok. Milyen ostobák Cuán vezérei, a fáraó legbölcsebb tanácsosai. Esztelen tanácsot adnak. Hogy meritek mondani a fáraónak, hogy bölcsek vagytok, régi királyok sarjai? Ez egy érdekes profécia az Asszuáni gátról. Már 1970-ben kezdték észrevenni azokat az ökológiai problémákat, amelyeket az Asszuáni gát építése okozott. A gát lelassította a folyót, és a homokszigetek nem épültek tovább a deltában, így a földközi tenger elárasztotta a deltát, és 1 millió hektárnyi termékeny terület tűnt el a sós tengervízben. A Nílus többé már nem hordja ki a tengerig a tápanyagokat, a halak eltűntek, és a halászok munkanélkül maradtak, és beköltöztek Kairó és Alexandria nyomor negyedeibe. A gátat azért építették meg, hogy az öntöző csatornákba folyó vizet szabályozhassák, és hogy több ezer hektárnyi új mezőgazdasági területet nyissanak meg az öntözés segítségével. Ugyanakkor a sósvíz beáramlása által a legtermékenyebb területekből 2-szer annyit vesztettek el, mint amennyit nyertek. Ugyanakkor minden sás és nád kihalt, mert egy olyan csigaféle szaporodott el, amely ezeknek a gyökerét elpusztítja. Korábban a folyó áradás mindig megakadályozta az elszaporodásukat, de most semmi sem pusztítja őket. Mára már nem létezik semmiféle halászat, a hatalmas halipar teljesen eltűnt Egyiptom partjairól, mert a tápanyag hordalék is eltűnt. 2700 évvel ezelőtt Isten arra inspirálta Ézsaiást, hogy nem csak az Asszuáni gát megépítését jövendője meg, hanem annak ökológiai hatásait is. Már azt is javasolták az egyiptomiak, hogy robbantsák fel az Asszuáni gátat, hogy visszaállítsák az eredeti ökológiai egyensúlyt. Érdekes, hogy a profécia végén Ézsaiás a tanácsadók és mérnökök ellen fordul, akik a gát építését szorgalmazták. Hol vannak bölcseid? Mondják meg neked, ha tudják, mit határozott a seregek ura Egyiptom felől. Bolondok lettek Coán vezérei, Nóf vezérei becsapódtak. Tévútra vezették Egyiptomot a tartományok vezetői. Mert beléjük öntötte az úr az ámítás lelkét, hogy tévútra vezessék Egyiptomot minden vállalkozásában, ahogyan a részek beletéved okádékába. Nem sikerül Egyiptomnak semmiféle vállalkozása, bármire vállalkozik a fő vagy a farok, a pálmaág vagy a káka. Azon a napon olyan lesz Egyiptom, mint az asszonyok. Borzadni és rettegni fog a seregek ura fölemelt kezétől, mert fölemeli ellene. Egyiptom rettegni fog Júdától. Ha csak említik is előtte, már retteg a seregek urának végzésétől, amelyet ellene hozott. Érdekes, hogy a mai állapotok mennyire igazolják Isten ezen szavait. Júda földje ismét rettegést kelt Egyiptomban. Azon a napon 5 olyan város lesz Egyiptomban, amely kánaáni nyelven beszél, és a seregek urára esküszik. Az egyiket napvárosnak nevezik. Azon a napon oltára lesz az úrnak Egyiptomban, a határán pedig az úrnak szentelt oszlop. A seregek uráról tanúskodó jel lesz ez Egyiptomban. Ha segítségért kiáltanak az úrhoz sanyargatóik miatt, küld szabadításukra olyan vezetőt, aki megmenti őket. Ez már az Úr Jézus Krisztus eljöveteléről szól, amikor Egyiptom az Úr imádatának egyik központja lesz. Jelenleg Egyiptom erősen muzulmán ország, de azon a napon, amikor megismerteti magát az Úr Egyiptommal, és Egyiptom megismeri az Urat, tisztelni fogják az Urat véres áldozattal és ételáldozattal. Fogadalmat is tesznek az Úrnak, és teljesítik. Ha csapással sújtja is az Úr Egyiptomot, de meg is gyógyítja. Megtérnek az Úrhoz, ő pedig meghallgatja és meggyógyítja őket. Egyiptomot az Antikrisztus fogja sújtani, amikor a hadseregével elindul, hogy elfoglalja Afrikát. Egyiptomon keresztül megy, és Etiópia határához fog érni, amikor híreket kap északról és keletről, mert a kínaiak nyugat felé indulnak, és ezért az Antikrisztus ellenük fordul haragjában, és a végső halálos harcban Megidónál fognak megütközni. Az Úr napján majd országút vezet Egyiptomból Asszíriába, úgyhogy az asszírok Egyiptomba, az egyiptomiak pedig Asszíriába mehetnek, és Egyiptom Asszíriával együtt tiszteli az urat. Azon a napon Egyiptom és Asszíria mellett Izrael, mint harmadik ország, áldás lesz a földön. A seregek ura pedig ezt az áldást mondja. Áldott Egyiptom az én népem, és Asszíria kezem alkotása, meg Izrael az én tulajdonom. Asszíria a modernkori Iraknak felel meg. A 20. fejezetben Ézsaiás előrejelzi, hogy Asszíria le fogja győzni Egyiptomot és Etiópiát is. Abban az évben, amikor Asdód alá érkezett az a hadvezér, aki Szargon asszír király parancsára megostromolta és elfoglalta Asdódot, abban az időben így szólt az úr Ézsaiáshoz, Ámóc fiához. Vedd le a zsákruhát a derekadról, és húzd le a sarut a lábadról. Ő így is tett, és mezítelenül saru nélkül járt. Akkor ezt mondta az úr. Ahogyan szolgám Ézsaiás mezítelenül és saru nélkül jár 3 esztendeig, intőjelül Egyiptom és Etiópia számára, úgy hajtja el az asszír király Egyiptom rabjait és Etiópia fogjait, ifjakat és véneket, mezítelenül és saru nélkül, csupasz fenékkel Egyiptom szégyenére. Akkor majd reszketni és szégyenkezni fognak, akik Etiópiában bíztak, és Egyiptommal dicsekedtek. Akkor ezt mondják-e partvidék lakói? Hogyan tudnánk mi megmenekülni, ha az is így járt, akiben bíztunk, és akihez segítségért folyamodtunk, hogy mentsen meg bennünket az asszír királytól? A hódító csapatok megbecstelenítették a leigázott népeket úgy, hogy meztelenül hajtották el őket. Ézsaiás is ezért kellett meztelenül járjon 3 évig, hogy figyelmeztesse őket, hogy az asszírok meg fogják szégyeníteni Egyiptomot és Etiópiát is, és legyőzésük után meztelenül fogságba hajtják majd őket. Ezért mondja Ézsaiás Júdának, hogy ne kössenek velük szövetséget, hanem inkább az Úrban bízzanak. Ha emberek erejében bíznak, azok amúgy is el fognak esni. Isten minket is arra bíztat, hogy rátekintsünk, ha segítségre és védelemre van szükségünk, és ne az emberekben bízzunk, mert az emberek elbukhatnak, de az Úr nem fog elbukni. Ha az Úrban bízunk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy az Úr gondoskodni fog rólunk. Atyán, köszönjük a te biztos szavadat, hogy amit te kimondtál, az meg is fog történni. A történelem beigazolta a prófétákat, és köszönjük, Urunk, ezeket a bizonyítékokat, amelyek megmutatják a te isteni képességeidet és isteni mi voltodat. Köszönjük, hogy onnan az örökké valóságból előre elmondod azokat a dolgokat, amelyek meg fognak történni. Hálásak vagyunk ezekért, és az ígéidért, amelyek ránk, a te gyermekeidre várnak. Eljön majd a te dicsőséges földi királyságod, amikor abban a kiváltságban részesülhetünk, hogy veled együtt lehetünk, és veled együtt uralkodhatunk mindörökké. Rejtsd el a szavaidat a szívünkbe, és segíts, hogy növekedjünk a te benned való bizalmunkban és hitünkben.